Isten igéjét a mára kijelölt ószövetségi szakaszból olvasom. Egy kicsit hosszabb, de fontosnak éreztem, hogy felolvassam. A Dániel proféta első fejezet, proféta könyvének az első fejezetéből a 3. verstől a 17. olvasom. A király meghagyta fő udvarmesterének, Aspenáznak, hogy válasszon ki Izrael fiai közül királyi vérből való vagy nemesi származású ifjakat, akiknek semmiféle fogyatékosságuk nincs, hanem szép arcúak, fogékonyak minden bölcsességre, taníthatók az ismeretre, megértik a tudományt és alkalmasak arra, hogy majd a királyi palotában szolgálatba álljanak. Meg kellett őket tanítani a káldeusok írására és nyelvére is. A király elrendelte azt is, hogy adjanak nekik minden nap a királyi ételből és abból a borból, amit ő szokott inni. Így kellett őket nevelni 3 esztendeig. Hogy azután a király szolgálatába álljanak. Voltak közöttük júdeaiak is, a Dániel, Hananyá, Misáel és Azarjá. A fő udvarmester ilyen neveket adott nekik, Dánielt Baltazárnak, Hananyát Sadraknak, Misáelt Mésaknak, Azarját pedig Abédnegónak nevezte el. Dániel azonban elhatározta, hogy nem szennyezi be magát a király ételével és azzal a borral, amit ő szokott inni, ezért arra kérte a főudvarmestert, hogy ne kelljen magát beszennyeznie. Isten a főudvarmestert jó indulatra és szeretetre indította Dániel iránt. De azért ezt mondta a főudvarmester Dánielnek: félek az én uramtól, a királytól, mert ő rendelkezett így ételekről és italokról. Mi lesz, ha azt látja, hogy ti soványabbak vagytok, mint a veletek egykorú ifjak? Még bajba kerülök miattatok a királynál. Akkor Dániel ezt mondta annak a felügyelőnek, akit a főudvarmester rendelt Dániel, Hananyá, Misáel és Azarjá mellé: tégy próbát szolgáiddal 10 napig. Engedjék meg, hogy zöldségféléket együnk és vizet igyunk. Azután mutassanak meg neked minket és azokat az ifjakat, akik a király ételéből esznek, és amit majd látsz, azt szerint bánj szolgáddal. Az hallgatott rájuk ebben a dologban, és próbát tett velük 10 napig. 10 nap múlva szebbnek látszottak és kövérebbek voltak azoknál az ifjaknál, akik a király ételéből ettek. Ezért a felügyelő fölmentette őket az alól, hogy az előírt ételt egyék és hogy bort igyanak, és ahelyett zöldségféléket adott nekik. Ennek a 4 ifjúnak megadta az Isten, hogy előre haladjanak a tudományban, mindenféle írásban és bölcsességben. Dániel pedig értett a látomások és az álmok magyarázatához is. Azért fogott meg nagyon ez az ige szakasz, mert azt éreztem, hogy ez megint egy olyan téma, megint egy olyan témakört boncolgat ez a történet, ami talán örökké aktuális. Azt a kérdést boncolgatja, hogy Isten népe mennyire oldódik fel az őt körülvevő világban. A Bibliát is átíveli ez a téma, és hát talán azóta sem mehetünk el emellett a téma mellett, úgyhogy ne állnánk meg egy kicsit mellette. Láttuk a gyötrődést abban, hogy Izrael népe és a környező kultúrák hogyan élnek egymás mellett, hogy az első keresztény gyülekezetek és a római vagy éppen görög szokások hogyan csúfítják el egymást. Hol a határ, meddig lehet elmenni, mi az, ami még belefér, és mi az, ami már káros. Nagyon érdekes és drasztikus, ami Dániellel történik. Elviszik fogságba, persze nem láncra verve, mint egy valódi értelembe vett rabot, de mégis elhurcolják otthonról, egy idegen királyi udvarban kell élnie. Meg kell tanulnia neki és a néhány vele egykorú és ugyanarról a területről összeszedett ifjúnak, hogy mi az a nyelv, az az új nyelv, amit abban az államban beszélnek. Meg kell ismerniük az elnyomó nép kultúráját. Ráadásul mindezt elég komolyan, nem csak egy ilyen rövid kurzus keretében, hiszen 3 évet szentelt a király annak, hogy ők igazán jól megértsék és megtanulják ezeket a dolgokat, hogy utána tényleg nagyon jól tudjanak szolgálni a királyi udvarban. Ezen felül pedig új nevet kapnak. És talán ez az, ami legjobban kifejezi azt, hogy ők már nem szabad emberek, hanem valakinek a rabjai, még ha egy királyban élő rabok is, királyi udvarban élő rabok is. nem használhatják többé a nevüket, azt a nevet, ami az Istennek a nevét tartalmazza, helyette új neveket kaptak, amik idegen Istenek nevét tartalmazzák. A cél itt az, hogy a lehető legjobban elvágják őket a saját gyökereiktől. Dániel, mivel nem tehet mást, így elfogadja. Elfogadja az új nevet, az új nyelvet, az új kultúrát, de az új isteneket nem. Ezért nem akar enni a király ételéből. Határt húz, és először talán azt mondhatnánk, hogy kicsit olyan értelmetlen határt húz. Hiszen talán nem lenne semmi baj a fizikailag, sőt talán még lelkileg sem, hogyha azt enné, amit a király eszik, és azt inná, amit a király iszik. Az ország nagy részénél egyébként talán jobban élne. De ez ugye azt jelenteni, hogy az idegen isteneknek áldozott húsból kellene ennie, és ebbe távolról sem akart belekeveredni. Ezért kiáll ez ellen. Azért teszi ezt ilyen határozottan, mert tudja, hogy az elnyomó király elvághat minden szálat, ami a családjához vagy a népéhez köti, de nem vághatja el azt a szálat, ami az ő Istenéhez köti. Mert hogy nincs semmi és senki itt a földi életben, ami minket elvághatna az Istentől. Neki mindenhol és minden helyzetben van helye a mi életünkben. Sokszor hallani a kereszténység, vagy úgy általában egyébként a vallásokról, hogy ezek elavult dolgok, már nincs helyük ebben a korban. Azzal próbálnak érvelni ezek a hangok, hogy sok dolog, amit a kereszténység állít például, ma már nem működnének ebben a világban, vagy nem úgy működnek, vagy nagyon kényelmetlenné teszik az életet. Tehát nem kompatibilisek, nem praktikusak a modern társadalommal, így hát mi a teendő? Hát dobjuk ki akkor a kereszténységet, mert nem működik a mai világban. Úgy állnak hozzá, mint ahhoz az elmélethez, hogy a föld lapos, vagy hogy a nap kering a föld körül, és nem fordítva, hogy ezek is elavultak egy idő után, amint egyre többet tudott az ember a világról, amelyben élt. Isten viszont nem avul el. És az Istenhez való tartozás sem avul el. Nincs az a külső változás, amiben Isten nem maradna mellettünk, és ami indokoltá tehetné a mi hitünknek a feladását. És tudjuk, ismerjük, hogy volt olyan helyzet a történelem során, amikor ez nagyon nehéz, vagy egyáltalán nem megoldható, hogy megéljük a hitünket. Voltak olyan korok, ahol nem szabadott nyilvánosan hitvallást tenni. Voltak olyan időszakok, amikor kényelmetlenné tette az életet az, hogyha az ember keresztény volt. Látjuk ezt Pál életében, látjuk a történelem során több korszakban, és talán nem olyan régen, még a saját családjainkban is vannak nyomok és történetek arról, hogy az elmúlt időszakban, kommunizmus idején hogyan vált egyre nehezebbé, és mi volt a nehézség abban, hogy mondjuk templomba járt a család, vagy konfirmálni szerettek volna a fiatalok. De azt is láthatjuk, hogy még ezekben a nehéz időkben is jelen van az Isten, és jelen van az Isten szeretete és az ő áldása. Ha pedig jelen van, akkor nekünk muszáj kitartanunk mellette. Ha ő nem enged el minket ezekben a helyzetekben, akkor nekünk még inkább ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy mi sem engedjük el őt. Mert megváltozhat minden, megváltozhat a hely, a kultúra, a nyelv, még a saját nevünket is megváltoztathatják, de a mi hitünk, az Istenbe vetett hitünk, az nem vehető el tőlünk. Azt egyedül mi saját döntéssel tudjuk feladni. Ahhoz nekünk kell ragaszkodnunk, úgy, ahogy Dániel is tette. És ha nem is ennyire drasztikus formában, de a mai társadalomban élve is találkozunk ilyen hasonló helyzetekben. Olyan világban élünk, ahol egyre több minden belefér. Egyre különösebb és furcsább ideológiák és ötletek öltenek testet, és gyűjtenek maga köré olyan hatalmas támogató tábort, amit talán elképzelni sem tudunk. Mindent el kell fogadni, megjelennek sorra modern értékek, mi pedig közben próbálunk ragaszkodni a keresztény értékekhez. És nagyon sokszor ez a kettő összefolyik. és az új, modern értékeket megpróbálják belecsomagolni keresztény eszmékbe. Éppen ezért nagyon nehéz helytállni a hitünkben sokszor. És most egy nagyon bagatell példát hozok, de gondoljunk csak az előttünk álló rövid időszakra, erre a kicsit több mint egy hónapra, karácsonyig, az advent és a karácsony ünnepe, amit teljesen más, hogy él meg egy keresztény ember, és teljesen más az, amit a média, amit az üzletek kommunikálnak, vagy ahogy a világ megélni. Más értékeket társítunk ehhez az ünnephez. Ránk pedig hat mindkettő, és nagyon sokszor a világi oldala az ünnepnek a megéléséhez. Sokkal közelebb áll hozzánk, és sokkal többet kapunk belőle, és szinte elárasztanak minket ezek a dolgok. De Dániel története arra figyelmeztet minket, és hív ma meg minket, hogyha minden meg is inok körülöttünk, az Istenhez való hűségünkhöz muszáj ragaszkodnunk. Mert ez az, ami minket megtart majd a mélységben is. Ha pedig úgy tűnik, hogy valami mellett az Istennek nincs helye, akkor valóban ki kell dobni valamit, de ez nem az Isten, hanem az, ami nem fér meg az Isten mellett. Nem lehet egyszerre Isten mellett maradni, és bálvány áldozati húsokat enni. Az egyiknek mennie kell. Dániel döntött, Dániel jól döntött, és az Isten segítette őt, hogy ezt végbe tudja menni. Jó indulatot adott a fölötte álló embereknek. Ez az oka annak, hogy a további fejezetekben hatalmas sikertörténeteket olvashatunk. Legyünk mi is ilyenek, mint Dávid. Legyünk mindenek előtt Istenhez hűségesek, és csak utána vegyük fel az egyéb eszméket, amik odaférnek az Isten mellé. Így legyen. Amen.